tulajdonképpen a tanodák egymásra számíthatnak, ami egyrészt azt jelenti, hogy egymástól tudnak tanulni, a különféle működő módszertanokat egymástól lehet ellesni, amit az iskolába vagy az iskoláktól lehet tanulni, az egy picit más, itt egy picit másfajta pedagógiai megközelítésre van szükség, de legalább ugyanilyen fontos, hogy a tanodák közösen tudnak csak fellépni bármilyen érdekérvényesítő kezdeményezést tekintve. És hát mi felvállaltuk, hogy működtetjük ezt a hálózatot, és időről időre megjelentetünk egy tanoda platform jelentést, amiben leírjuk, hogy éppen hogy állnak, hogy működnek ezek a tanodák, illetve milyen kihívásokkal küzdenek. Ez tulajdonképpen egyfajta kommunikációs lehetőségnek tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy ha összegyűjtjük a körünkbe tartozó tanodák problémáit, és ezt láthatóvá tesszük, akkor a döntéshozók számára is segítséget kínálunk abban, hogy milyen változtatásokra van szükség. És hát egy nagyjából másfél hónapja jelent meg az utolsó jelentésünk, amiben két alapvető problémára hívtuk fel a figyelmet. Az egyik az állami finanszírozás, amely rendkívül módon elinflálódott, és számos egyéb körülmény hozzájárult ahhoz, hogy az a mondjuk úgy lehívható összeg, amit a tanodák kaphatnak az állami költségvetésből, az messze nem elég a költségekre, csak hogy egy példát említsek, nagyon sok tanoda pedagógus foglalkoztatása kapcsán használták a civil szervezetek, a KATA ezt a kisvállalkozási adózási formát, ami megszűnt, de számos egyéb körülmény is említhető még, az élelmiszer inflációtól kezdve egészen a rezsi emelkedéséig, ugyanis a civil szervezetek nem azt a rezsit fizetik, amelyet a lakosság, tulajdonképpen a lakosság rezsi csökkentés abból gazdálkodható ki, legalábbis minimum részben, amelyet a nem lakossági fogyasztók fizetnek, úgyhogy ez a mi tanodánk esetében nagyjából a lakossági ár 3,6-szorosa, egy téli fűtési szezon nálunk 1 millió forintot jelent. De a másik probléma, amire felhívtuk a figyelmet, azt nagyjából úgy foglalhatjuk össze, hogy a kommunikáció hiányzik a döntéshozók és a tanodák között, és erre egy kiváló példa az említett jogszabály, amely szerint kötelezően előírt módon meghatározott számban középiskolásokat kell bevonniuk a tanodáknak. Mi úgy látjuk, hogy ezzel többféle probléma is van, de zárójelben hozzáteszem, hogy a tanodák egy része eddig is foglalkozott középiskolásokkal, kifejezetten örült a tanodák egy része, hogy foglalkozott középiskolásokkal, és vélhetően minden tanoda úgy van vele, hogy a tanulóikat minél tovább megpróbálják elkísérni, lehetőleg a középiskola végéig, ám a középiskolások megtartása az egészen nehéz dolog, és hát talán valami olyasmit mondanék, hogy egy külön módszertant igényel. Az utóbbi évben a tanoda platformos tanodák körében több olyan szakmai műhelyt, egyeztetést szerveztünk, amely erre a problémára fókuszál, mert nagyon jól látható, hogy amikor a serdülőkorba érnek a tanodás gyerekek, nyilván egyre kevésbé vonzó, hogy tanodába járjanak, egyre nehezebb őket bentartani a tanodába, miközben tudjuk, hogy különösen fontos, hogy segítséget kapjanak még ebbe az életkorba is, többek között a lemorzsolódás megelőzése miatt. Ám de ez a jogszabálytervezet számos tanodát egy picit nehezen érinthet, vagy inkább komoly nehézséget okozhat, talán ez a jó szó. És mi látunk legalább három olyan területet, ahol hát finoman fogalmazva is vitatható ez a tervezett előírás. Az első, az nagyjából azt mondanám, hogy a jogi csomag a tanodák 3 éves finanszírozásra pályázhatnak, és most éppen egy ilyen 3 éves finanszírozási kör közepén járunk, vagyis nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy a tanodák működnek egy tanulói körrel, és a finanszírozási ciklus közepén hallanak olyan híreket, amely szerint itt majd másféle tanulói körrel is kell dolgozniuk. Nyilván a tanodák egy részének, ahol a középiskolás tanulók megfelelő számban vannak, ez nem fog problémát okozni, de nagyon sok tanodának pedig igen, és hát leginkább ezt először is az alapelvet említeném, hogy egy aláírt szerződésük van a tanodáknak, ezt a szerződést abban a tudatban írták alá, hogy ők megtervezték, hogy milyen pedagógiai programot, milyen tanulói körrel fognak végrehajtani. Ez akár azt is jelenti, hogy mondjuk a terveikhez pedagógus kollégákat alkalmaznak. Vannak olyan tanodák, amelyek kifejezetten alsó tagozatos gyerekekre koncentrálnak, és hát így építették fel a stábjukat, amelyekben mondjuk így elsősorban tanítók kapnak helyet. Na már most egy ilyen szituációban tulajdonképpen idézőjelbe, vagy nem idézőjelbe azt is mondhatnák, hogy egy aláírt szerződést utólag az egyik fél módosítani szeretne egy ilyen törvénytervezettel. Úgyhogy szerintünk ez az elv már, vagy ez a logika eleve problematikus. A következő az egy elméleti megfontolás, mert nem kommunikált a belügyminisztérium, hogy mi az oka ennek, és miért szeretnének középiskolásokat kötelezően bevonni a tanodákba, de vélhetően ez a lemorzsolódási adatok pozitív irányú befolyásolását célozná. És hát ezzel a céllal természetesen a tanodák egyetértenek, hiszen ezért végzik a munkájukat, hogy minél kevesebb hátrányos helyzetű tanuló morzsolódjon le. Csak hogy a logika több ponton megbicsaklik, és ha egy kicsit részletesebben kifejtetem, akkor én az olvasás szövegértés példáját hoznám. Kevesen tudják, hogy ezt nagyjából egy évtizedes folyamatként érdemes elképzelni, mire valaki a betűtanulástól eljut arra a szintre, hogy komplex szövegeket tud értelmezni, olyan szövegeket, amelyekkel egy felnőtt találkozik. És az is jól látható, hogy a középiskolás szakképzésben tanuló gyerekek jelentős elmaradással küzdenek. Talán két adatot kiemelnék. A kompetencia mérések alapján a szakképzésben tanuló 9-es tanulók átlagos szövegértési szintje az átlagos 6-os gyerekek szövegértési szintjét éri el, illetve a PISA vizsgálat utolsó 3 mérésében mindegyikében a 15 éves tanulóink több mint negyede tartozott az úgynevezett funkcionális analfabét körébe, amely azt jelenti, hogy tanulási céllal szöveget feldolgozni biztosan nem tudnak ezek a gyerekek. Na már most, ami még fontos hozzátenni, hogy vélhetően a gyenge olvasás a középiskolai lemorzsolódás egyik fontos tényezője, erre hazai empirikus adataink is vannak. Vagyis ha igazán szeretnénk bentartani középiskolás korban is a gyerekeket, annak az egyik módja az, hogy minél korábban, lehetőleg az alsó tagozat végén, de legkésőbb a felső tagozat elején elkezdünk foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, plusz szolgáltatásokat kapnak. Többek között a szövegértés terén, hogy ne maradjanak le, és önállóan tudjanak tanulni. Vagyis bármennyire is pozitív lehet ez a cél, egyértelműen úgy tűnik, hogy ez így egy melléfogás lesz, hiszen ha a tanodák véges kapacitását nézzük, és kötelező, hogy középiskolás gyerekeket vonjanak be, akkor ez néhány tanodában nagyjából azt jelenti, hogy fiatalabb tanulóktól el kell, hogy búcsúzzanak, akikkel esetleg tényleg meg tudnák azt valósítani, hogy megelőzzék a lemorzsolódást. Úgyhogy mi úgy látjuk, hogy bármennyire is akceptálható ez a cél, ez éppen ellentmond annak, ami a valóságban történni fog. De számos gyakorlati problémát is szeretnék kiemelni. Szóval, amit mondtam, a tanodáknak egyértelműen az a célja és az a küldetése, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek segítsenek, ez egy alulfinanszírozott konstrukcióba sok elkötelezett tanodapedagógus teszi ezt, de nagy részük a tanodáknak olyan kis településen működik, ahol nincs középiskola. Ezeken a kis településeken nagyon nehéz elérni középiskolás tanulókat. Ők a hét nagy részén nincsenek délután olyan időpontban a tanoda közelében, amikor foglalkozni tudnának velük a tanodák. Egy részük kollégista, csak hétvégén ér haza, akik pedig nem kollégisták, a délután késő délután vagy kora este érnek haza, és hát eléggé erős elvárás lenne, hogy ezek a gyerekek akkor még a tanodákban jelenjenek meg, és legyen kedvük, idejük, energiájuk tanulni. Ugye itt egy önkéntes kezdeményezésről van szó, ami azt jelenti, hogy a tanulók önként vesznek részt ezekben a programokban, mert jellemzően a tanodák megfelelő módszertannal, játékos készségfejlesztéssel, jó programokkal odavonzák a tanulókat. De azt, hogy egy hátrányos helyzetű tanuló, aki hazaelvitt a középiskolákból egy másik településről kora este még nekiálljon tanulni, és ez hatékony is legyen, hát ez sok szempontból megkérdőjelezhető. Nyilván ez azt jelenti, hogy az a tanoda, amely nem tudja ezt az elvárást teljesíteni, az hát a szankciókat nehezen olvassuk ki a jogszabálytervezetből, de ez vagy azt jelenti, hogy kevesebb pénzre lesz jogosult, vagy akár azt, hogy nem teljesíti a szerződésben vállalt feltételeket, és akkor be kell, hogy zárjon.
Olyan, elnézést, ott azt közben azt látom itt ugye magában ebben a tervezetben, hogy ugye itt 4 vagy 6 főnek kell a létszámtól függően középiskolásnak lenni, és hogy azt írja, hogy a szolgáltatás igénybevételének időtartalma alatt folyamatosan fennállónak kell lenni ennek az állapotnak, tehát ha mondjuk van is, és aztán kiesik egy gyerek, akkor már gyakorlatilag megint ott vagyunk, ahol a part szakad.
Igen, ezzel egy következő problémához érünk el, amely meg nagyjából az oktatási hátrány kompenzáló programokra általában érvényes, hogyha nagyon erős indikátorokat adunk meg a bevont tanulók kapcsán, akkor általában ezzel a szervezetek önkéntelenül is valami olyasmit válaszolnak, hogy megpróbálnak olyan tanulókat bevonni, akiknél a lemorzsolódás kockázata nagyon alacsony, könnyű velük dolgozni, nem valószínű, hogy probléma lesz a fiatal megtartásával, és így az indikátorokat teljesíteni tudja a szervezet, hiszen itt fontos pénzkérdésről, illetve kollégák fizetéséről van szó. Ezt egy másik megfogalmazásban talán érthetőbben úgy lehet elmondani, hogyha nagyon erős indikátorokat adunk meg a különféle hátránykompenzáló programokba, annak a következménye, hogy a kevésbé rászoruló gyerekeket fogják bevonni a szervezetek, iskolák vagy bármilyen program esetén nagyjából ez a tapasztalat. Úgyhogy igen, ez egy másik probléma, és ez megint csak vélhetően ellentmond annak a célnak, amit szeretnének ezzel a törvénytervezettel elérni.
És ugye a jelentés az már egyébként elkészült másfél hónapja, a Tanoda Platform jelentés, amit egyébként a tanodaplatform.hu-n bárki el is olvashat, aki szeretne egy kicsit részletesebben erről tudni. De 19-én közben kijött azért ez a törvénytervezet, május 27-éig volt arra lehetőség, hogy társadalmi egyeztetés címén véleményt nyilvánítsanak. El tudták küldeni, és kaptak-e esetleg reakciót? Tudom, hogy még csak 30-a van, de hát hátha.
Igen, el tudtuk küldeni, illetve a törvénytervezet megjelenése előtt nagyjából már egy hónappal ismerhették a döntéshozók ezeket az általam elsorolt problémákat. Ezt el is juttattuk a döntéshozók számára. Nem kaptunk választ, nem kaptunk reakciót. A törvénytervezet kapcsán nem is hiszem, hogy ilyen gyorsan átfutnának, de hogy mert több mint másfél hónapja az egyéb problémáknak, amelyet sok tanoda összegyűjtött, annak tudatában vannak. Hát igen, tulajdonképpen az alapprobléma, amit mi megjelöltünk, ez a kommunikáció hiánya volt, hiszen ha a tanodákat megkérdezik, akkor gyorsan kiderülnek ezek a gyakorlati kihívások, problémák, amelyekre részben akár megoldást is lehetett volna közösen találni. Mi nem látjuk a nyitottságot a kommunikációra, de reménykedünk, hogy esetleg ez változik a közeljövőben.
Hát úgy legyen, közben a civil közoktatási platform is a motivációs műhely, illetve maga emögé, a jelentés mögé is beáll, tehát hogy ők is népszerűsítik, illetve szakvéleményükkel támogatják ezt a jelentést. Reméljük, hogy ennek is lesz hatása többek között, meg annak a jelentésnek is, amit elkészítettek. Meglátjuk, hogy mi fog történni ezzel a törvénytervezettel. Nyilvánvalóan hírt fogunk majd adni róla. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk dr. Fejes József Balázs, a Motiváció Műhely alapítója és vezetője, és kívánok sok sikert a további munkájukhoz, és a tanodatanulóknak pedig minél több jó tanodát, minél kevesebb megszorító intézkedéssel.
Köszönjük szépen a lehetőséget a tanodás kollégáim nevében is. Köszönöm szépen.
In the year of our Lord 1806, we set sail from the seat of a park. We were sailing away with a cargo of brigs for the grand city hall in New York. She was a wonder for a craft, frigate for a neft. How the waves stumbled all over, she had took several blasts. She had 27 masts, and they called her the Irish Rover. There was Barney McGee from the banks of the Lee. There was Hogan from County Tyrone. There was Johnny McGurk, who was a scarce if a Burke, and the man from Westmeath called Tyrone. There was Leader O'Toole, drunk as a rule, and fighting the crazy from Dover. And your man McMahon from the banks of the Bend was the skipper and the Irish rover. We had 1 million bags of the best legal eggs. We had 2 million barrels of bone. We had 3 million bales of old Eddie Ghost tales. We had 4 million barrels of soap. And 5 million hogs. And 6 million ducks. And 7 million barrels of porter. We had 1 million size of old blind horses' hides. And the hold of the Irish rover. We had sails up your heels when the mist broke out and the ship lost its way in the fog. And the veil of the crew was reduced down to two, just myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock, Lord Wild the shock. The boat she turned right over. We turned 9 times round and the poor old dog was drowned. I'm the last of the Irish rover.
117 perc.
Imre Gyula az egyik legegyénibb hangú művész a 20. századi magyar festészet történetében. Különös habitusú, magányos és magának való festő volt, akit műveinek magas színvonala és letisztultsága emelt a legjelentősebb alkotókhoz. Most a Magyar Nemzeti Galériában egészen szeptember 14-éig látható az a nagyszabású kiállítás, amelyik az életmű közel felét, festményeket, szobrokat, grafikákat, goblent mutat be, csak nem 180 alkotást láthatunk. A kiállítás címe Árnyék nélkül, és azért kapta a kiállítás ezt a címet, mert hogy Imre Gyula soha nem festett árnyékokat. Kolozsvári Marianna művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával Medvedivet beszélgetett.
Amikor egy művészettörténész 4 évet szán arra, hogy egy rejtőzködő, de nagyon fontos életművet megkutasson, mint a Imre Gyuláé. Azt gondolom, hogy több van mögöttem, mint művészettörténész érdeklődés. Én úgy érzem, hogy itt nálad van talán valami személyes motiváció is. Nem biztos, hogy jól érzem.
Nagyon érdekes ez. Ugye nagy szerencse, hogy a Nemzeti Galéria vezetősége, vagyis a főigazgató úr támogatja, hogy, és már évek óta csinálom ezt a magyar művész a kicsit akár a Türtír támogat, tehát a 3T miatt háttérbe szorult művészeinek a életmű kiállításának a megrendezését, tehát bemutatását, mint például Kornis Dezső, Országlili, Bálint Endre, Farkas István, most a legutóbb Anna Margit. Ezek azok a művészek, akik ugye tiltottak voltak a 60-as években, és utána jött a következő generáció, azt lehet mondani, tehát a Bak Imre, a Nádler István, a Deinpál és a többiek, akiknek, mivel már más volt a világ, nekik sokkal könnyebben jelenhetett meg például albumuk. Én nagyon szerettem volna részint, mert ezek között a művészek között nőttem fel, tehát gyerekkoromban ismertem őket, meg a képei között nőttem fel, és nagyon szerettem volna, ha ezekről a művészekről megjelenik egy igazi könyv, egy igazi album. Azt gondolom, hogy egy művészről akkor lehet igazán beszélni, ha az ember belássa magát az életműbe, és hogyha nem egészen így van, de ha az ember belássa magát az életműbe, akkor automatikusan jön az, hogy egyre több és több kép kerül elő, és Imre Gyula is ezek közé, a művészek közé tartozott. 2004-ben a Kizelbach Tamás megjelentette a Modern Magyar Festészetnek a második kötetét, és emlékszem, hogy amiben ugye együtt dolgoztunk, és emlékszem, mekkora értetlenséget keltett. Ugye nagyon sokan statisztikát készítettek, hogy hány kép van ettől a művésztől a kiadványba, hány kép van attól a művésztől. 10-12 egész oldalos kép volt Imre Gyulától, és akkor, hogy Perlottól csak ennyi, akkor Vajdától mennyi, és akkor és a címre, hogy miért van kvázi ennyire túl reprezentálva, holott egyáltalán nem volt túl reprezentálva, csak akkor a Kizelbach Tamás is úgy gondolta, hogy Imre egy olyan méltatlanul háttérbe szorult művész, akinek meg kell adni a helyet, és fel kell hívni rá a figyelmet. Nagyon örülök, hogy most eljött az idő, és végre megrendezhettem ezt a kiállítást. Tudjuk, hogy Imre Gyulának életében 2 kiállítása volt, egyik 26-ban Párizsban, Galéria du Zodiacban, a másik pedig halála előtt 2 évvel 64-ben. Ennek a kiállításnak az a lényege, hogy Imre Gyula művészetének a fejlődési folyamatát mutatja be, tehát hogy hogyan jutott, ahogy ő megfogalmazta, hogy fél életemet töltöttem azzal, hogy önmagam megtaláljam, tehát hogy hogyan jutott el oda, ugye ő nem végzett főiskolát, csak az iparművészeti iskolának az esti rajztagozatát végezte el, fantasztikusan rajzolt, ezt például már a korai vázlatfüzete is mutatja. Tehát hogyan jutott el addig a pontig, addig a végső letisztult képig gyakorlatilag, amikor már a ábrázoló művészet végén, tehát majdnem az absztrakció hatásán egyensúlyot, sőt, ugye bemutatjuk a színvázlatait, ami ilyen kis apró rajzocskák, amin a színek egymáshoz való viszonyát kutatja, amikből hál' Isten néhány megmaradt, mert ki akarta dobni, és Barcsa Jenő tanácsára tartott meg ezekből néhányat, amik gyakorlatilag absztrakt képek, majdnem olyanok, mint egy szkál.
A kiállításon végigmenve azon filóztam, hogyha nézzük ezt az életutat, ami már említetted, hogy rajzot tanul, aztán eljut Párizsig, aztán bejön ebbe a korszakba, hogy rááll arra a vonalra, amit Réti István mondott, hogy gyerekek, menjünk vissza Barbizonba, ott kezdődik, menjünk Pál László nyomába. Ő ezt is megteszi a Pajzs Göbbel Jenővel. Aztán eléri a Van Gogh Gauguin hatását. A Gauguin az egy külön történet, hogy hogy kerül ő Bázelbe. Aztán jön Szentendre, ami szűk lesz neki, és megy tovább, és akkor zárja magára igazán az ajtót. Ez egy nagyon izgalmas életút. Mondtad a vezetésen, hogy soha nem fordult veled elő, hogy a kiállítás elejére egy ilyen rövid életrajzot kellett neked írni, mert hogy ez egy rejtőzködő életmű. Mi történt azután, hogy ő Párizsból visszajött, még megugrott a Szentendrét, és utána történt valami?
Szentendrén 1936-ban részt vett a Kutnak a kiállításán, tehát a szentendrei művészeti életbe gyakorlatilag benne volt, tényleg aláírt egy memorandumot is, hogy ne szüntessék meg a művésztelepet, tehát abban aktívan részt vett. És 36-ban a Kut kiállításon bemutatta a Július című képét, és nem aratott vele sikert. És ahogy te is említetted, szűk volt neki Szentendre, tehát az a fajta képtípus, az a, amit úgy nevezünk, hogy szentendrei képtípus, tehát a szűk utcák, vagy a domboldalak, amit Barcsa is festett. Egyébként nagyon érdekes, hogy jó néhány képének a hátoldalán ő is fest ilyen barcsai domboldalas képet. Szintén 35 táján elindult Vajda Kornis vonulat, hogy a ősi motívumokat felhasználva valami teljesen új, gyakorlatilag szürrealista képtípust alkossanak meg, vagy alkotói módszert, inkább azt mondom, alkossanak meg, az neki nem volt járható. Tehát, és utána mondom, kiköltözött Rákoshegyre. Igazából a lelki alkatának se volt megfelelő ez a szentendrei bohém élet, ahogy Barcsai megfogalmazta, hogy három szakállas ember mászkált tök rongyosan, mászkált Szentendre utcáin. Párizsban is állandó konfliktusban volt, ugyanúgy, mint Szentendrén a többiekkel, mert egy rendszerető, akkurátus, szabálykövető ember volt, tehát van a klasszikus történet, amit Barcsai mesél el, hogy együtt lakott Pajzs Göbbel Jenővel, ő forralta a tejet, Pajzs Göbbel Jenő meg a tej mellett egy székre föltette a lábát, és pucolta a cipőjét, és akkor szólt neki, hogy ne pucold ott a cipődet, mert a por beleszáll a tejbe. És ebből akkora veszekedés volt, hogy rögtön külön költöztek. Barcsaival ugyanígy, hogy Barcsai odáig ment, hogy a veszekedés hatására kiköltözött a mosókonyhába, csak az meg olyan büdös volt, hogy három napig bírta a csatornaszag miatt, és aztán önhatalmulag mégis azt mondta, hogy hát akkor le vagy ejtve, én visszaköltözöm a szobába. Tehát folyamatos konfliktusban volt, nem volt ez a bohém típus, elkészült a háza, és akkor gyakorlatilag ott volt a 40-es évek, ugye jött a háború, nem vonult be, egy ideig, nagyon rövid ideig, pár hónapig dolgozott valahol, aztán jött a szociál, ami nyilvánvaló, hogy neki nem volt megfelelő, de milyen érdekes, tehát a magától a szociál érzéstől, vagy attól a hangulattól ő se tudott megszabadulni, úgy átsuhant felette, és akkor csinálta ezeket a